Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Rusz testvér, nos, mi mindig az ő hangjára akarunk hallgatni, az ő hívására és beszédére ma este is. Ismét azért gyűltünk össze, hogy meghallgassuk, mit üzen nekünk az ő szavaiból. Hiszen még nem tartunk ott, hogy már megragadtuk volna, de Pál apostollal együtt elmondhatjuk, aki itt valószínűleg a Filippi belieknek írja, azt mondja itt a harmadik fejezet 12. versében, nem úgy, mintha már megragadtam volna, vagy már eljutottam volna a tökéletességre, hanem törekvően hajszolom, hogy vajon megragadhatnám-e azt, mert hiszen én magam is meglettem ragadva Krisztus Jézus által. Szeretett testvéreim, még nem gondolom magamról, hogy megragadtam volna, de egy dolgot te megteszek, elfelejtem azt, ami mögöttem van, és célegyenesen törekszem arra, ami előttem van. És szememet az előttem kitűzött célon tartva nyomulok a győzelem díja fele, amely Isten mennyei elhívása tartogat Krisztus Jézusban. Már most mi mindannyian, akik céltudatosak vagyunk, hadd központosítsuk arra a célra a figyelmünket, és ha valamiben is más véleményen vagytok, Isten majd efelől is felvilágosít benneteket. Csak hogy hadd járjunk továbbra is félrevezethetlenül ugyanazon meggyőződés szerint, amelyhez már eljutottunk. Egészen eddig, Istenem, drága és szent ígéje, azt hiszem, teljes mértékben egyetérthetünk ezekkel a szavakkal, amelyeket Pál apostol itt kifejezésre juttat. Nem úgy, mintha már megragadtam volna, már eljutottam volna a tökéletességre. És tudjuk, hogy még sok minden hiányzik nálunk vagy belőlünk, de nem kell elcsüggednünk, ahogy ők, úgy mi is. Hajszoljuk a kitűzött célt, vagy a kitűzött cél után, ami elénkbe lett állítva. Nem nézünk hátra, nem hagyjuk magunkat visszatartani sem, hanem igyekszünk afelé. Felemeljük a tekintetünket, és szemmel tartjuk azt, amit üzen nekünk, ami Urunk. Akár csak azokban az időkben egy Pál apostol és azok számára, akik hitre jutottak, nem volt visszaút. Hűségesen maradtak az Úrhoz, és bár sok megpróbáltatáson és talán üldöztetéseken, csúfolódásokon és nevetségességeken, gúnyolódásokon és sok próbatételen mentek keresztül, mégis mindennek így kellett lennie. Hiszen tudták, hogy mi készült nekik, és hiszem, hogy mi is tudjuk, mi vár mi ránk, mit ígért nekünk a mi Urunk. És nem akarunk elmenni figyelembevétel nélkül mellette, és megőríteni sem hagyjuk magunkat, hanem még inkább ragaszkodunk ahhoz, és egyre erősebbek leszünk a hitben, mert tudjuk, hogy az ő eljövetele nagyon közel van. Annyira ölünk, hogy ma este is imádatot tanúsíthatunk, és felmagasztalhatjuk az ő nevét. Hadd szálljunk fel erre nézve. Imádunk téged ma este, szívünk mélyéből. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk, hogy újra befogadhatjuk a te ígédet. Ma este is szólni fogsz hozzánk, ó Uram, és nem akarjuk elmullasztani, hogy mi is beszéljünk veled. Istenünk, imádott felmagasztalás, dicsőség és tisztelet neked a báránynak. Áld meg testvéremet is, aki te ismét közöttünk van. Áld meg előteljesen, és áld meg mindnyájunkat, Uram. Imádunk téged, és tudjuk, hogy kérésen és megértéseken felül fogsz adni. Halleluja a te nevednek. Amen. Frank testvér, dicsőség és hála legyen az Úrnak, azért a kiváltságért, hogy újra itt lehetünk, hogy imádatot tanúsítsunk. Azt hiszem, mindig ugyanazokat a szavakat használom, amikor előre lépek, de az ember annyira megszokja őket, és a lényegre mutatnak mégis. Hálásak vagyunk Istennek, hogy összegyűlhetünk, hogy rendelkezésünk áll az ő ígéje, és hogy ki lett nyilatkoztatva nekünk. Nem tudom, hogy Kupka testvér mikor búcsúzik el tőlünk, ma este lesz, vagy holnap reggel. Holnap reggel? Holnap reggel, rendben. Akkor szívélyes üdvözleteket akarok továbbítani számotokra, vagy veletek, minden szeretett barátok és testvéreink nevében Pakisztánból. Csodálatos összejöveteleink voltak, volt egy konferenciánk, amelyet az egész országnak szántunk, és nagyon sokan részt vettek rajta. Amikor most ide bejöttem, és csak néhány embert láttam, először kicsit szomorú lettem, de aztán két eseményre gondoltam. Egyszer, amikor a mi urunk már nem látta a körülötte lévő tömeget, és még a legközelebbi barátainak is azt mondta, ti is el akartok menni tőlem. Nagyon zaklatott kellett legyen, nagyon elszomorodott. Mindazon jótékonyságok után, amit ezrekkel és ezrekkel tett, gyógyított, megáldott, táplált, és egyszer csak nem voltak többé mellette. Ez mélyen megérinthette őt. A másik eset az volt, amikor Rusz testvér és én akkoriban az Egyesült Államokban voltunk, és Brenham testvér kápolnájában voltunk, ellátogattunk oda, milyen egy nap is volt az, egy szerda este, ugye. Kevesebb ember volt ott, mint amennyi ma este itt van. Talán a fele annak, ami ma este itt van. És el kellett gondolkodnom azon, hogyan változnak a dolgok, az idők és a körülmények, de egy ugyanaz marad. Ő rajta semmi sem változik. És aki vele marad, abban sem változik semmi. Igen, és elmondhatjuk, hogy Isten segítségével ugyanazt az útat járjuk, amit Isten velünk együtt elkezdett. Nem fogadtunk el semmilyen plusz tanítást, nem adtunk hozzá semmilyen értelmezést, hanem hisszük azt, amit Isten meghagyott és kinyilatkoztatott nekünk az ő igéjében. Talán ezért volt ilyen nagy közönségünk is Pakisztánban, ilyen nagy létszámban. Ezekben az országokban néha szokás, hogy eljön egy kormányképviselő, és akkor azt írják az újságban, Istennek egy ember a Németországból, és egy ember a parlamentből, Iszlamabadból, és persze a tömeg ömlik, összegyűl, mint amennyit többen, mint amennyit várnánk. Nálunk biztosan több prédikátor volt ott, mint ahogyan ma itt vagyunk. Nagy számban eljöttek, és ezt akartuk is. És örültünk az embereknek is, akik eljöttek. De hogy elmondjam, a körülmények teljesen mások. Amikor 7:30 kezdődik el az Isten tisztelet, a testvérek 7:30 jönnek, és azt mondják, ó, Frank testvér, hadd menjünk, és igyunk egy csésze teát. Igen. Én pedig azt mondom, pillanat, egy percet, azt hiszem, most kezdődik az Isten tisztelet. Igen, az kezdődik, de előbb hadd igyunk meg egy csésze teát. És ha 7:30 kezdődik, akkor 9:00 kezdem a prédikációval. 9:00. Igen. De aztán az folytatódik, nem számít. Éjfélig az emberek ott maradnak, amíg a prédikáció tart, és még utána is. Teljesen más viselkedési szabályaik vannak, és nem köti őket az idő, mint minket itt. De, ahogy mondtam, csodálatos idő volt, amit átéltünk, és az Úr megáldott, és ez az, ami számít. Az oka annak, hogy korábban visszatértem az, hogy a Perzsa-öbölben, Bahreinben szándékoztam egy kapcsolatot felvenni, és nem volt nálam a megfelelő útlevél. Az útlevélben, ami nálam volt, volt egy egész aprócska izraeli bélyegző. És amikor az útlevélkezelő ebben az arab országban meglátta az izraeli bélyeget, mindennek vége volt. Az, hogy nem tépte szét az útlevelet, az volt az utolsó csepp a pohárban. A következő repülőgéppel el kellett hagynom az országot. Csak tombolt, és mind azt kiabálta mindenki előtt, Izrael, Izrael, és mindennek vége volt. Egy halálos gyűlölet mondhatni, ha csak az újságokban olvassunk róla, akkor messze van. De amikor az ember az óra előtt látja és szemtanúja, átéli, az egyszerűen egy katasztrófa. De amint mondtam, hálás vagyok a leckéért is, mert akkor közelről is lehet látni, hogy milyen gyűlölet van ezekben az emberekben. És akkor a Galata levél 4. fejezetéhez való átvezetés valószínűleg itt van, ahol Pál apostol azt írja, hogy a test szerint született gyűlölte a szellem szerinti születettet. Ahogyan tisztán a földön is van a gyűlölet, úgy van ott szellemileg is, és ezen nem is lehet változtatni. Nincs mód változtatni rajta. Még Isten maga sem akarta megváltoztatni, és ez így is marad. Üdvös állapotban vagyunk, ha tudjuk, hogy mi nem gyűlölünk, hanem minket gyűlölnek. Ez olyan fenséges, olyan dicsőséges tudni, hogy melyik oldalon állunk, mégpedig Isten oldalán. És amint tudjátok, a próféták és Isten valamennyi emberei sem voltak kedveltek, és nem is szerette őket senki. De Isten szerette őket, és ez az, ami számít. Amint látjátok, most nekem is kell néhány jegyzeteket írnom, mert lassan már mégis előre haladott korban kerülök. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, de most itt kimondom, a legutóbbi összejövetelen elszomorított már, mint Isten szelleme is. Úgy értem, húsvétkor volt. És nem csak ezen a húsvéton, hanem tavaly is valami nem úgy zajlott mindkét alkalommal, ahogy Isten minden bizonnyal akarta volna. És itt volt az utolsó összejövetel, és az egyik testvér mindig utánam jött. Isten megbízott engem egy üzenettel a gyülekezet számára, és tudjátok, hogy ez aztán milyen egy állapot. Kihúzod a nyakad a hurokból, ameddig csak tudod, és a végén mégis beadod a derekad, és akkor már is megtörtént. Abban a pillanatban, amikor nem Isten szelleme vezet, hanem engedsz az emberi befolyásnak és annak, amit ők akarnak, már túl késő lett. És lejegyeztem néhány dolgot magamnak a Szentírásból, amit tulajdonképpen egy leckét kellene, hogy adjon nekünk az úton. Igen, most már magamra gondolok, nekünk testvéreknek, akik a fronton állunk és akik szolgálunk az útra valóul. És akkor a legutóbbi imádság alatt, tudjátok, két testvér túlzottan hangos lett imádság közben, és ahelyett, hogy én talán csak segítettem volna nekik, jött a megszakadás, és a bekapcsolódás nem következett be. Tudjátok, hogy mire gondolok. És ezért a jövőben tényleg szeretnénk arra figyelni, hogy Isten ajándékozzon meg bennünket azzal a kegyelemmel, hogy egységesen, egy hangon adjunk hálát az Úrnak, halljuk az ő szavát, és valahogyan engedjük meg, vagy hagyjuk magunkat beilleszteni, hogy senki ne kerüljön zavarba, hogy minden összhangban legyen megtéve Isten előtt. Hogy halljuk az ő szavát, köszönjük meg neki, és akkor ő is meg tudjon áldani bennünket. A bevezető ígeszakaszban megvan, vagy nekem személy szerint két gondolat tűnt fel. Elfelejtem, ami mögöttem van, ezt meg lehet tenni, időnként mégis utólér, de aztán megint el kellene tudni felejteni. Mégis a fő gondolat az, hogy mi, akik céltudatosak vagyunk, örökre célba lettünk juttatva. Mi, akik céltudatosak vagyunk, hiszen szükségünk van egy célpontra. Ha elindulunk, útra kelünk, tudjuk, hogy hova megyünk. Ha nem tudjuk, mi a rendeltetési helyünk, mi legyen a célunk, akkor maradhatnánk otthon is. Azt hiszem, ez nagyon világosan kifejezésre van juttatva a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 14. versében. Mert egyetlen egy áldozata, a testének egy áldozata, az áldozata által örökre célhoz juttatta azokat, akik alávetik magukat a megszentelődésnek. És ezért írhatta Pál apostol ilyen bizonyossággal mi, akik céltudatosak vagyunk, tisztába vagyunk a céllal. Mi tudjuk, hogy hova tartozunk, tudjuk, hogy hová fogunk kerülni, tudjuk, hogy az Úr elkészítette számunkra a városokat, vagy a helyet. Szerettem volna röviden felolvasni, vagy legalábbis érinteni azokat a szakaszokat, amelyeket az imádsággal kapcsolatosak. Az 1. Korintus 14. fejezetéből a 15. verstől a 18. versig. Egyszerűen szükségünk van erre az isteni egyhangúságra, szentírásból ahhoz, hogy valóban abba a lépcsőfokba kerüljünk, egy menetes lépésütemben, amire szükségünk van ahhoz, hogy Isten velünk együtt haladjon előre, és velünk együtt haladhasson előre. 1. Korintus 14. fejezet. A 15. verstől a 18. versig. Itt csak a főbb gondolatok. Mi a következménye ennek? Én szellemmel akarok imádkozni, de az értelemmel is akarok imádkozni. Zsoltárokat akarok énekelni szellemmel, de az eszemmel is, vagy az értelmemmel is. Különben, ha csak szellemmel mondsz egy hálaadó imádságot, hogyan mondjon valaki, aki egy laikus helyét foglalja el, vagy veszi be, hogyan mondjon egy amment a hálaadó imádságodra, hiszen még meg sem érti, hogy mit akarsz mondani, mit mondasz. Ti felismeritek, hogy miről van itt szó. Amikor tehát egyénileg imádkozik valaki, akkor képeseknek kell lennünk arra, hogy amment mondjunk. És hogyan mondjunk egy amment, ha nem tudjuk, hogy mi lett imádkozva. Ma imádkozott néhány testvér, és mi is csatlakoztunk az imáikhoz. Hallottuk, hogy mit terjesztettek az Úr elé, és ugyanezt előterjesztettük mi is az Úrnak, majd a végén amment mondtunk. És itt így folytatódik. Te a magad nevében elmondhatsz ugyan egy kiváló hálaadó imádságot, de a másik nem fog épülni általa. Én hálát adok Istennek, én mindannyiotoknál többet vagy jobban beszélek nyelveken. De egy gyülekezeti összejövetelen inkább mondok 5 szót az értelmemmel, hogy másokat is tanítsak, mint sok ezer szót nyelveken. Nos, itt arról van szó, amikor egy Istentől érkező szolgálaton vagyunk, az a személyes épülésre és a gyülekezet felépülésére szolgáljon az íge, a szellem, a szolgálatok és az ajándékok által. Ennél fogva mindig az élő Isten gyülekezetének előmozdításáról, annak harmonikus felépítéséről van szó. Minden, ami egy Istentől érkező szolgálatban történik, az épülésre kell és fog szolgáljon, amennyiben a Szent Szellem vezetése alatt történik, ami történik. Először is épül az egyén, személyesen az egyén épülésből következik az élő Isten egész gyülekezetének a felépülése. És hálásak vagyunk az Úrnak, hogy erre az útra állított bennünket, és teljes megértést ad, megajándékoz bennünk teljes megértéssel, hogy mit, mikor kell szabad a szellem vezetése alatt tenni, vagy nem tenni. Én hiszem, hogy mindannyian ugyanígy érezzük. Azt szeretnénk, ha Isten elérni az ő fennhatóságát, máskülönben mi sem érünk célba. Csak akkor, ha Isten eléri az ő fennhatóságát azáltal, hogy az ő akarata szerint cselekedhet, működhet közöttünk, csak akkor fogjuk elérni mi is a kitűzött célt az ígéret szava szerint, akkor részesülünk azokban az áldásokban, amelyeket az ő ígében megígért nekünk. A Róma 15. fejezetének 6. versében ez az íge szakasz, amelyet már akkor olvastunk, a Róma 15. 6. versben ez áll. Hogy egységesen, egy szájjal magasztalhassátok ami Urunk Jézus Krisztusunk Istenét és Atyát. Tehát látjuk, hogy mindkettő létezik. Van egy egyéni imádság, a személyes imádság, és van a közös imádság. És Isten szelleme egyaránt jelen lehet ott is, és amott is. Tud építeni, tud áldani, áldássá tud tenni, és elérheti velünk és általunk az ő fennhatóságát. Az apostolok cselekedetei 4. fejezetében, olvashatjuk az első gyülekezet imádságát. Itt az van írva a 24. verstől kezdve, apostolok cselekedete 4. fejezet a 24. verstől, vagy csak a 24. verset, és azután a 31. verset. Amikor amazok meghallották, tudomásukra jutott, egyhangulag, egységesen felemelték a hangjukat Istenhez, és így imádkoztak. Uram, Te vagy az, aki teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ezt olvassuk, hogy egységesen felemelték hangjukat Istenhez, és imádkoztak. Úgy, ahogyan tudunk együtt közösen énekelni, úgy tudunk együtt közösen imádkozni is. Isten előtt ez nem tesz különbséget. Ő egyidejűleg milliókat képes meghallani, minden szót megért, minden gondolatot ismer. Hiszen ő mindent tud. Mielőtt egy szó az ajkunkon lenne, vagy a szánkban, ő már pontosan tudja. A 139. zsoltár szerint már látott bennünket, mint egy alaktalan magzatot. Ő már látott minket olyannak, amilyenek vagyunk. Bár még formátlan csiraként, de már látott minket olyannak, amilyenek vagyunk. Isten mindenható, Isten minden tudó, Isten mindenütt jelen van. És ez az, amit hitben tudatosan el akarunk ismerni az ő dicsőségére. Most a 31. vers. Amikor így imádkoztak, megremegett az a hely, ahol összegyűltek, és mindnyájan belettek töltve Szent Szellemmel, és merészen, bátran hirdették Isten ígéjét. A közös imádkozásban természetesen nagy erő rejlik, és Isten képes abban hatalmasan munkálkodni és kiárasztani az ő szellemét, és beteljesíteni az ő ígéreteit. És ahogyan itt olvastuk, meg tudja valósítani azt, amit megígért, azok között, akik bíznak benne, akik hisznek neki, akik hálát adnak neki. Ő meg tudja tenni, és meg fogja tenni, hiszen ő már meg is tette. Amikor a Szentírásba olyan dolgokat olvasunk, amelyeket Isten valahol valamikor megtett, Branham testvér azt mondja, amikor az emberek összegyűlnek, és ugyanúgy imádkoznak és hisznek, Isten köteles ugyanazt megtenni, mint a kormettet, vagy vissza kellene venni az ő ígéretét. Nem tehet egy esetben egy dolgot, és a másik, vagy mások esetében pedig mást. De ugyanazzal a hozzáállással, ugyanazzal a hittel, ugyanazzal az egyöntetűséggel kell Isten színe elé járulnunk. Aztán van egy szakasz a Róma 8-ban, a 14. versben. A Róma 8, a 14. vers, amit fel akartam még olvasni. És pedig itt a Róma 8.14. versében a Szent Szellem vezetéséről van szó, mert mindazok, akiket Isten szelleme vezet vagy irányít, azok Isten fiai. Itt nagy különbséget kell tenni, rendkívüli különbséget, az állítólagos vezetés és a valódi vezetés között. Amint már említettem, bizonyára úgy van, hogy megszomorítottuk Isten szellemét. Én nem csinálok titkot ebből, és amikor Kupfer testvér felhívott engem, és sírt a telefonban, és azt mondta, Frank testvér, mi történhetett a legutóbbi összejövetelen? Önmagammal szemben is meg kellett állapodnom. Hiszen nem tartozom azok közé, az emberek közé, egyszerűen a trombitába fújnak, és azt mondják, minden csodálatos és örömteli volt. Tovább megyünk. Nem. Mi őszinték akarunk lenni Isten színe előtt, amennyire csak lehet, és amennyire csak kegyelmet kaptunk hozzá. És ha hibázunk, akkor el akarjuk ismerni azokat, és meghajolni az Úr előtt, és azt mondani, segíts rajtunk. De amikor jön valaki, és azt mondja, én az Isten szellemétől kaptam valamit, és az Isten szellemétől így és úgy, akkor sarokba szorulunk, és megijedünk. Igen, lehet, hogy mégiscsak van valami mögötte, és mi történik azután? Tehát két dolog van. Van egy tényleges szelleme, tényleges vezetés a Szent Szellemtől, de ez minden bizonnyal a gyülekezeten belül történik, anélkül, hogy bárkinek is be kellene mutatkoznia, vagy hangsúlyoznia kellene valamit erről. Én észrevettem néhány dolgot. Csak azért szeretném felolvasni őket, hogy közös és különleges közben járásra ajánljam magamat, testvéreimet, Rusz testvért, Schmidt testvért, az összes testvérek az ígéve szolgálnak. Olvasok a 4. Mózes 20. fejezetéből. 4. Mózes 20. fejezet. És itt pedig a 7. vers lesz, a 4. Mózes 20. fejezetének 7. verse. Két dolgot szeretnék hangsúlyozni ma este. Az egyik az Istentől való elhivatottság, az Úr megbízása, és ennek a megbízásnak megfelelően cselekedni Isten akarata szerint, a másik pedig az engedékenység, amikor az embernek követelnek valamit, és akkor Isten szolgája mégis megteszi azt. Ez két alapvetően különböző dolog. Ezért szeretném meg szembeállítani egymással, hogy levonjuk a tanulságot én elsősorban magamnak, és aztán mindannyian imakérésként vegyük magunknak. A 4. Mózes 20, itt a 7. vers lesz. És az Úr a következőket parancsolta meg Mózesnek. Fogd a botot, és gyűjtsd össze a gyülekezetet, téged és testvéredet, Áront, aztán szólítsd meg a sziklát a szemük előtt, hogy adja ki a vizet magából. Szólj a sziklához, Luther szerint, a szemük előtt, hogy adja ki a vizet magából. Mindannyian ismerjük a történetet, nem kell tovább olvasnunk. Mózes zaklatott volt a néptől, csak az elejét kellene elolvasni. Ez egyébként a vándorlás 40. évében történt, és ami mindig szembeötlő, és ezt is szeretném hangsúlyozni, a próbatételek és az áldások mindig az útnak az elején és a végén állnak. Kétféle dolog történik mindig, különösen az út elején és az út végén. Vegyük a mi Urunk esetét. Ha az ő születését, a kezdetet vesszük, akkor sok profécia beteljesedett a Szentírásból. Egyiptomba viszik, hogy beteljesedjen, ami a proféta által elhangzott, gyermekek prédaolásnak, a gyilkolásnak, hogy beteljesedjen, amit Jeremiás megjövendült. Mindenütt az írás beteljesedése, az írás beteljesedése. Aztán sokáig nem hallunk semmit, 12 évesen félidő, a templomban hallunk valamit nagyon röviden, és aztán 30 évig megint nem hallunk semmit. De aztán hirtelen jön jön az utolsó rész, és elkezdődik. Az ő szolgálata, a kín szenvedése, a halál, a feltámadása, és aztán minden egy gyors, egymás utáni lezajlásba rendeződik. Itt van a kezdet, és aztán mondhatnám semmi. Aztán a vége, és megint tele üdv történettel és azzal, amit Isten megígért. Nos, hasonló volt Izrael népe esetében is. Itt nem tudok minden részletre kitérni, de a kezdetben úgy volt, hogy egyik ége a másik után beteljesedett. Nagy csodák és jelek történtek, mind dicsőség és örömteli módon a törvényhozás, igenis azután el is kezdődött. Azután már is elkezdődött. És a 40 év folyamán egyáltalán nem sok mindenről vagyunk tájékoztatva. De mikor jelent meg, vagy lépett fel Bálám? Mikor jelentek meg, vagy jelentkeztek az összes többiek? És mikor történtek ezek a dolgok? Közvetlenül az ígéret földjére való bevonulás előtt. De hadd térjek vissza a 4. Mózes 27. versére. Isten az Úr szólt, és azt mondta, fogd a botot, és gyűjtsd össze a gyülekezetet, téged és testvéredet Áron, azután szólítsd meg a sziklát a szemük előtt, hogy adja ki a vizet magából. Tudjátok, mit tett Mózes? Kétszer ütötte meg a sziklát, nem csak egyszer. Már egyszer is túl sok lett volna, hiszen a szikla már meg lett ütve, de itt az van írva, ti nyakas önfejűek, és már is észrevesszük a szavakból, a szavak összefüggésekből, hogy volt egy kis izgatottság. De ha elolvasnátok a 2. verset, egyébként Mirjam közvetlenül a 40. évben halt meg, és ő sem ment be az ígéret földjére. De a 2. versben ez áll. Mivel pedig a gyülekezetnek, vagy a közösségnek nem volt vize, összecsődültek Mózes és Áron ellen. Ahelyett, hogy imádságba mentek volna, vagy merültek volna, tudott-e Mózes vizet adni, tudott-e Áron vizet adni nekik, csak hogy Mózes nyomás vagy kényszer alatt cselekedett. Nem volt olyan felszabadult, mint amilyen felszabadult lett volna, ha egy parancs hangzott volna el az Úrtól. Ahelyett, hogy imádkozott volna, az nem volt felszabadult. Az Úr felszólította őt, ő teljesítette a nép kérését, de Isten mégis megharagudott rá. Hadd olvassuk el a 2. Mózes 17. fejezetéből, hogy megnézzük, megparancsolta az Úr, hogy a szikla meg legyen ütve, és hogy jött is a víz az esetben. A 2. Mózes 17. fejezet, az 5. vers. Akkor az Úr így válaszolt Mózesnek, állj a nép élére, és védj magaddal néhányat az izraeliták vénei közül, fogd a botodat is, amellyel a Nyíl folyójára ütöttél, vedd a kezedbe, és indulj el. Akkor én oda akarok állni majd előtted a sziklára a Hóreben, és amikor te megütöd akkor a sziklát, víz fog belőle folyni úgy, hogy a nép ihasson belőle, vagy lesz mit igyon. Mózes pedig megtette ezt az Izrael vénei előtt. Talán a 7. vers utolsó részén még. Vajon közöttünk van az Úr, vagy nincs? Ez egy próbatétel volt. És látjuk, hogy Isten embere az utasítás szerint cselekedett. Isten vele volt, Isten gondoskodott az ő népéről. De Isten nem azt akarja, hogy zúgolódjunk. Isten azt akarja, hogy hittel forduljunk ő hozzá. Felfogjátok-e a különbséget? Akkor az áldás bőségesen fog áradni. Nos, még folytathatnánk itt több összefüggések felolvasását, de hiszen ez Isten veszélye volt, és bármit is érintett ez a vessző, meg volt áldva, mert Isten által meg lett áldva, mert hitben történt, ami történt. Most olvassuk az 5. Mózes 32. fejezetet, hogy hídat építsünk még oda. 5. Mózes 32. Mindezt csak egy okból olvasom, az egy okból, hogy mi, akik együtt el akarjuk érni a célt, szem előtt tartsuk, hogy mennyire szükséges, hogy még Isten legnagyobb emberei is ibakezeken legyenek hordozva, de azt, hogy mikor és hogyan végzi el Isten az ő művét, azt mégiscsak Istenre kell bízzuk. Hogy ne emberi nyomás hatására cselekedjünk, vagy annak befolyása alatt, kényszer alatt, hanem a Szent Szellem vezetése alatt szabadon szolgáljuk az élő Istent, hogy az ő akarata megnyilvánulhasson. Az 5. Mózes 32. fejezete 51. verse. Ekkor az Úr a következő szavakkal hibáztatta Mózest. Mert hűtleneknek mutatkoztatok velem szemben az izraeliták között a kádesi Perpatvar, a Meriba vizénél, a Cin pusztájában. Mivel az izraeliták közepete nem tiszteltetek meg engem úgy, mint a szentet. Nos, még más bibliai részeket is el lehetne olvasni, és láthatni, hogy még a legnagyobb Isten embere is milyen gyorsan tud valamit önmagától tenni, nem az igehirdetésben. És ezt szeretném egészen világosan hangsúlyozni, és arra kérlek benneteket, hogy vegyétek észre a különbséget, és vegyétek tudomásul. Amikor Isten igének hirdetéséről van szó, akkor nincs semmilyen befolyás. Ennél fogva csak egyetlen befolyás van, és ez az Isten befolyása. És ez az ígéből jön a Szent Szellem által. De amikor bizonyos cselekvésekről, eljárásokról van szó, és arról, hogy ezt vagy amazt megtenni, akkor megtörténhet, ha nem vagyunk óvatosan, hogy valójában egy hibát követünk el. És nem én lennénk az első, nem én lennék az első, én előttem éppen elegen voltak, akikkel ez megtörtént. Ennél fogva hadd legyünk hivatkozással még néhányukra, különösen a 2. Mózes 32-ben. A 2. Mózes 32-ben történt valami, ami örökkévalóan emlékezetbe fog maradni. Mégis azt jelenti, hogy nem örökre, hanem inkább az idők végezeték. A 2. Mózes 32-ben tulajdonképpen már az első versétől itt megint a nép volt az, aki azt mondta, hogy hol marad ez a Mózes, nem jön vissza a hegyről, és így tovább. És akkor az van írva, hogy azt mondták Áronnak, gyerünk! Csinálj nekünk egy Istent, ami előttünk járjon, vagy menjen. Igen, de hiszen itt nem Isten volt az, aki beszélt. A nép körülvette Áront, zaklatta, és azt mondta, mi történt ezzel a Mózessen, hiszen már egyáltalán nem jön vissza. Mi fog itt most történni tovább? És annyira uncolták, sürgették őt, zaklatták, és mondták, gyerünk, csinálj nekünk egy Istent, aki előttünk járjon, mert erről a Mózesről, erről a férfiról, aki ide vezetett bennünket Egyiptom földjéről, nem tudjuk, hogy mi lett vele. És mi történik tovább? Áron, aki mégis annyira fel volt kenve, hogy még a zsoltárokban is említésre kerül, hogy az olaj a ruhája szegélyéig ért. Istennek egy embere egyszer csak a nép körülveszi, megszállja, unszolja, zaklatja, úgy, hogy majd elgázolják, és már is azt mondja, rendben, akkor adjátok ide az orrgyűrűket, a fülbevalókat, a karpereceket, és ami a lábatokon, kezeteken van, fületeken, adjátok ide mindezt, majd mindent egy edénybe teszi, és egy bor jön ki belőle. És akkor még azt mondja, ez a mi Istenünk, aki kihozott minket Egyiptomból. Mi ma megrázzuk a fejünket, és azt mondjuk, hogyan lehetett ez lehetséges? Hogyan történhetett ez meg? Nos, megtörténhetett, mert Istennek egy embere hallgatott az emberekre. Ennél fogva elkezdődhet a bűnbálvány imádat. Ennél fogva bármi elkezdődhet, és számomra be kell vallanom őszintén, ez egy nagyon nagy lecke volt, vagy még mindig az. Hiszen nekünk számot kell adnunk Isten előtt, sőt minden összejövetelért is. És igazán szeretném, ha ezt annyira a szívünkre vennénk, hogy minden Istentől érkező szolgálatot az Úrnak szenteljünk, és azt mondjuk, Uram, ne engedd meg semmiképpen, hogy a te szolgáid bizonyos körülményektől, vagy bármilyen mástól befolyásolva legyenek, hanem maradjanak zárkózottak, álljanak a szellem vezetése alatt, hogy elérd a te fennhatóságodat. Ezt akarja Isten, és ezt el is fogja érni. Látjuk tehát, hogy mindig akkor következett a kudarc, amikor Isten emberei emberekre hallgattak. Vajon tudjuk-e mi az, hogy ki beszél az embereken keresztül, hogy ők maguk, hogy Isten, hogy az ördög, mit tudunk már mi, hogy ki beszél általuk. Sőt, az ördög még egy bizonyos Péteren, az Úr tanítványán keresztül is beszélt, aki egyszer azt mondta, Uram, csak te veled meg ne történjen ez, és a megváltó azt mondja, Sátán, takarodj mögém. Honnan tudjuk mi, hogy ki beszél az adott pillanatban egy emberen keresztül? És ezt ezért szeretném Rusz testvéremnek, a szavakban szolgáló testvéreimnek és magamnak is, mint leckét, hogyha Isten megajándékozhatna kegyelemmel bennünket ahhoz, hogy amikor itt összegyűlünk, akkor legyünk tudatában annak, hogy valóban a szentek szentjébe léptünk. És ne lássunk és ne halljunk itt semmi más, csak az Urat. És vessük allá magunkat a Szent Szellem vezetésének. Nos, mi megrázzuk most a fejünket, és azt mondjuk, hogy adhatta meg magát Áron. De kerüljetek csak ti abba a helyzetbe, hogy az egész nép unszoljon benneteket. Hogyan adhatta be a derekát Mózes? Hiszen ezek megköveznek engem, mondhatta. És mi volt az? Lecsapott, noha a szikla már meg volt ütve, csak beszélnie kellett volna az adott esetben, és a víz már is kijött volna. Egy másik íge szakasz az első Sámuel 8. fejezetéből, amelyet különös érdemes kiemelni az, hogy ez Isten egyik legnagyobb emberével történt meg, Sámuellel, aki gyermekkorától már kisfiúként külön lett választva, és az Úr szolgálatába lett állítva. És egyszer csak oda jönnek ő hozzá, és az emberek tesznek egy javaslatot, hol is van megírva, sőt, még utasítást is adnak neki, mit kell cselekedjen. Az első Sámuel 8. fejezete, elolvashatjátok az első verstől, én csak a 4. verset olvasom. Akkor összegyűlt Izrael minden vénye, és eljöttek Sámuelhez Rámába, és ezt mondták neki, te már megöregedtél, és a te fiaid nem járnak a te útadon, ezért most ne vesz ki egy királyt felettünk, aki ítélkezzen fölöttünk, ahogyan az összes többi népnél is van, vagy szokás. Csak hogy Izrael nem egy másik nép volt, Izrael volt a kiválasztott nép. Mi közös vonása volt Izraelnek az összes többi néppel? Ez volt számunkra minta? Nem ez volt az ő mintájuk. Isten kiválasztotta őket minden nemzet közül, hogy az ő népe legyenek. És az Úr azt mondta Sámuelnek, ezek nem téged utasítottak, vagy vetettek el, hanem engem taszítottak el, mert én vagyok a királyuk, hiszen én vezettem ki őket. Majd elolvashatjátok. Haragomban adtam nekik egy királyt, haragomban vagy bosszúságomban, aztán visszavettem őt. De az Úr azt mondja, teljesít a kérésüket, adj nekik egy királyt. Nos, mit akartok tenni a nép akarata ellen? Ennél fogva még maga Isten is azt kell, hogy mondja, adj nekik egy királyt. Ez az, amit ők akarnak. Isten csak egy dolgot tehet. Vagy kinyilatkoztatja nekünk az ő akaratát, és megajándékoz minket a hit engedelmességével, hogy hajlandóak legyünk, készek legyünk az ő akaratát teljesíteni, és ha mégsem így van, akkor Isten bálámokat csinálhat belőlünk, és elengedhet bennünket a saját útunkon járni. Akkor a szívünk gondolataival maradunk, és van dolgunk. Talán az esetben még választhatunk, hogy mit tehetünk, vagy mit kell tennünk. Sámuel Istennek egy különleges embere, és a nép oda megy hozzá, unszolja, azt mondja, királyt akarunk, vagy kívánunk magunknak. Én ezt valóban szeretném személyesen kérni magamnak Istentől kegyelemből, hogy segítsen, áldjon, vigyázzon ránk, és gondoskodjon arról, hogy minden az ő szellemének vezetése alatt történjen. Még egy íge, ami a szeretett Pál apostolunkat illeti. Nos, ő még azután is, miután ezt elolvastuk, ő fog maradni Isten legnagyobb embere, akit nagyra becsülünk. Apostolok cselekedete, 21. fejezet, a mindnyájunk által jól ismert íge. Itt az áll, még ha talán sokat is lehetne olvasni, de mindenki megteheti ezt esetleg otthon is, Itt az lett mondva neki, utasításokat adnak neki, hogy mit kell tennie. Az lett intézve hozzá, úgy vélem, a 10. versétől az idő szerint Cézáreában volt, az Akabeus megjövendőlte neki, hogy mi fog történni vele Jeruzsálemben. A 14. vers végén azt mondja, legyen meg az Úr akarata. És elérkezik Pál apostol Jeruzsálembe, a tanítványok felsorolnak neki néhány dolgot, összegyűlnek nála a vének, Jakabbal, és akkor elkezdődik ugye egy beszélgetés. A 20. verstől olvassuk. Amikor azt hallották, dicsőítették Istent ugyan, ám de azt mondták neki, az ám de már önmagában is egy jelző, ám de azt mondták neki, látott szeretett testvér, hogy hány ezren vannak a zsidók között, akik hívőkké lettek, mégis mind a törvény buzgók követői maradtak. Már most azonban azt jelentették rólad, hogy a pogányok között élő összes zsidónak a Mózestől való elszakadást hirdetett, és azt tanácsolod nekik, hogy ne metéltessék körül gyermekeiket, és egyáltalán ne tartsák be a hagyományos szokásokat. Már most mit kell tennünk? Minden esetre értesülni fognak az itteni jelenlétedről, a látogatásodról. Tedd meg hát, amit mi tanácsolunk neked, és már is. Megint odáig jutott a dolog. Tedd meg hát, amit mi tanácsolunk neked. És már is megnyíltak a zsilepek. Ti magatok is tovább olvashatjátok. Van közöttünk négy férfi, akik fogadalommal elkötelezték magukat egy eskü alatt. Vedd ezeket magaddal, vesd alá magad velük együtt a tisztítási kötelezettségnek, és fizess értük, hogy leborotválhassák a fejüket. Akkor mindenki be fogja látni, hogy a rólad szóló híresztelésekből, amelyek a fülükbe eljutok, nincs semmi valóság, hanem hogy te is törvénytiszteletű módon élsz. Nos, ez mind szépen hangzott. Tedd meg hát, amit mi tanácsolunk neked, és felsorolták. Emberi elvárás volt az egész. Isten pedig megengedte. Isten megengedte. Viszont megjegyezzük magunknak ebből, hogy bizonyos helyzetekben még maga Isten kiváló emberei is megmérettetnek. Ahelyett, hogy Istenre lett volna bízva a dolog körülmetélés, körülmetéletlenség törvénybetartása, vagy nem, Pál, hagyd, hogy Isten használjon téged, hirdesd, amit az Úr a szívedre helyez. De nem, ima a gyömör javaslat, hogy mindannyian megtudják, hogy a törvény buzgó követője vagy, borotváld le a fejedet, fizess a tisztálkodásért, és tedd le a fogadalmat. Menj el a négy férfival együtt, stb. És tudjuk, hogy mi történt azután. Földi nyelven szólva számunkra felfoghatatlan. Még egyszer mondom, Isten mégis megengedi. Mégis úgy van, hogy mi nem szeretnénk Isten engedélyezett akaratában találtatni, hanem Isten tökéletes akaratában. És ha mégis megesik, hogy bizonyos dolgok előfordulnak velünk, velem, és nem olvashatnék róla itt a Bibliában, akkor kétségbe kellene esnem, nem igaz? Akkor nekem is, talán a testvéreimnek is kétségbe kellene esnünk. De ha azt olvashatjuk, elolvashatjuk, hogy Isten mindeneknek fölött áll, hogy végül is, még a mi hibáinkból is képes nagy ügyet csinálni magának. Őnála minden lehetséges, mert senki, egyetlen Isten embere sem tesz semmit szándékosan. Ellenkezőleg, ha megesik velünk valami hibázunk, az tényleg csak azért van, mert nem figyeltünk oda. De képzeljétek csak el, itt van Pál apostol, itt van Jakab, ott vannak a vének, és hallatják ezt, azt, és azt mondják, most pedig tedd meg, amit mi tanácsolunk neked. Ő megtette. Csak szerencse, hogy a templom azután bezáródott. Ez volt talán az egyetlen jó dolog az egész történetben, hogy a templom ajtaja akkor végleg bezárult. De Istennek megvan a maga útja. Csak ráébredünk, hogy mennyire oda kell figyelnünk rá. Ezt mondom magamnak személyesen is, Isten színe előtt. figyelemmel kell tartanunk. Utalva vagyunk arra, hogy vigyázzunk, ne kerüljünk valaminek vagy valakinek a befolyása alá, ne a mások mondják meg, hogy mit kell tennünk. Nem estünk-e már csaptákba azért, mert a fülünkhöz jutott, amit a mások mondják, az Úr ezt vagy amazt akarja, az Úr nem akar semmit. Egyszer már azt is kimondtam, hogy az örökkévalóság nem fog többé hallgatni arra, amit mondanak az emberek. Bár csak igaz lenne, betarthatnám. Bár csak igaz lenne, hogy Isten az ő szellemének vezetése által arra a szintre juthatna bennünket, vagy juthatna velünk, hogy abszolút az ő akaratában állhassunk, hogy azt hirdessük, amit ő akar, hogy hirdetve legyen az, azt tegyük, amit ő akar, hogy meg legyen téve úgy, hogy örömmel tekinthessen le ránk, és hogy az ő áldása teljes mértékben ránk szállhasson mindannyiunkra. Feljegyeztem még magamnak az apostolok cselekedetei 21. fejezetéből a 10-től 14. verset, és itt is az első részt. Egyrészt észrevesszük, hogy Isten emberei azt mondják, legyen meg az Úr akarata, mi is. Ezt mondjuk, ezt mondták ők is, aztán jön a második rész is. A testvérek körülveszik őt, unszolják és azt mondják, ezt és amazt hallottunk róla, és annak minden következményét, hogy megvetted a törvényt, a körülmetélét, és. Most pedig tanúsíts közreműködést, csatlakozz hozzánk, hogy az embereknek az legyen a benyomásuk, hogy minden a régiben maradt. De hiszen semmi sem maradt a régiben. A törvény betöltötte a célját, a feladatát. A törvény és a proféták Jánosig voltak. És onnantól kezdve hirdetve lett az Isten országa. És Isten nekem az országa, ez az ember éppen azt hirdette. És egyszer csak jönnek a testvérek, körülveszik őt, és azt mondják, ó, de szép, igen, hát hallottuk mindazt, amit Isten te általad tett, és magasztaljuk őt, érte, gyönyörű bevezetés, és bámulatos bevezetés is volt. Virágcsokor, rögtön itt olvashatjuk. Amikor meghallották, hogy Isten mit tett által a pogányok között, magasztalták Istent, ám de azt mondták neki, de hiszen látod, szeretett testvér. Szép, hogy mondani lehet szeretett testvér. Mindez olyan csodálatosan és gyönyörűen fogalmazódik meg, nem igaz? Ezt nem kritikaként mondom. Csak azért mondom ezt, hogy ne essünk kétségbe. Ami Istenünkben megbízhatunk, hihetünk neki, és telve lehetünk bizalommal. Ahogyan egy bizonyos Mózessel is tette, noha megharagudott rá, mégis néhány száz évvel később a megdicsőülés hegyén az előzőleg megharagudott Mózessel szemben is nagyon jó indulattal volt irántam, mert beszélhetett vele arról, hogy milyen kimenetelő lesz a jeruzsálemi útja, mert Isten mindent jóra fordít, sőt úgy van, hogy Isten még az általunk elkövetett hibákat is semmissé teszi, és úgy állít minket az ő szín elét, mintha mindent jól tettünk volna. Mi ezt nem tudjuk felfogni, de ilyen az Isten. Ilyen az Isten, ő még a hibákból is képes óriási győzelmeket létrehozni és megdicsőíteni az ő nevét. De ezek a szavak, vagy ezek a példák egyszerűen megragadtak engem. Azt mondtam magamnak, Uram, mikor jutok én el arra a szintre, mennyi időbe teljen még, hogy valóban elszakadjak minden emberi befolyástól, és isteni befolyás alatt legyek, álljak, és azt tegyem, amit Isten akar, vagy ne tegyek semmit. És amikor ezt olvassuk, nem, de hogy úgy szeretnénk elbújni alatta, de az nem lenne helyes. De egy dolgot mindannyian oda kiálthatunk magunknak, Isten mindannak ellenére, ami emberi szempontból, vagy az ő szempontjából nem volt helyes, céltudatosan építette az ő országát az Új Szövetségben és az Ószövetségben, és megvalósította az ő tervét. És ezt fogja tenni egészen a végsőkig. Mégis azt szeretnénk, ha jó tetszéssel tekinthetne le ránk, és ha Isten tökéletes, és az ő tetszésére méltó akarata kegyelemből beteljesedhetne. Nem akartok-e imádkozni értünk? Kimondom, ahogyan gondolom. Akiknek szolgálnunk kell, szolgálni muszáj, nem mert akarunk, hanem mert kénytelenek vagyunk rá. Nem úgy van, hogy én akarok, de kell, mert nem igazán akarok, hogy mindannyian tudjátok, az egész világ hallhatja, nem akarok, hanem muszáj, akiket Isten egy céllal felállított. nem akartok-e imádkozni értünk? Hiszen mi is csak emberek vagyunk. Néha függünk a körülményektől, a dolgoktól, anélkül, hogy észrevennénk. És már is megtörténhetnek velünk is a fentiek. Ha figyelembe vesszük, hogy Isten nagy emberei, akár egy Mózes, akár egy Áron, akár kik voltak is mindannyian, azt látjuk, hogy mégis emberek maradtak. Az emberek maradtak. És megismétlem magam, hogy az ígehirdetésben soha nem volt tévedés az isteni utasítások végrehajtásává. A tévedés vagy az emberi mulasztások csak ott jöttek létre, ahol az emberi befolyás érvényesült Isten embereire, és ők aztán azt tették, amit az emberek akartak. De a mindenható Isten mindezek fölött állt, és megvalósította az ő tervét. És ez így lesz mindvégig. Legyetek türelmesek velünk, és imádkozzatok értünk, de nyomatékosan. Komolyabban, mint valaha. Hogy Isten elérje mindannyiunkkal kegyelmből az ő fennhatóságát. Amen. Mennyei Atyám, én is szeretném szívből megköszönni neked, hogy rendelkezésedre áll a te szavad. A te ígédben látjuk és felismerjük, hogy min nyugszik a te áldásod. Nevezetesen, ha a te szolgáid megtették a te utasításod szerint, jártak el, hallgattak a te szavadra. Ó, Uram, van egy kérésünk ma este. Helyezz minket teljesen és maradéktalanul a te szellemed vezetése alá. Vegyél el mindent közülünk, ami mások befolyása alá kerülhetne, és helyezz minket, mindannyiunkat, a te ígét, a te szellemet befolyása alá. Védj minket, hűséges Urunk! Milyen keserves leckét kellett elszenvednünk, mert az emberekre hallgattunk. Ó, mindenható Istenem, nem akarunk többé visszatekinteni, ahogy hallottuk is, és megköszönjük neked, hogy bár nincs mentségünk, de nem csak mi voltunk az egyetlenek, akik másokra hallgattak. Uram, én Istenem, de kérünk téged, hogy ajándékozz meg kegyelemmel a jövőre nézve. Legyen, hogy ettől a naptól kezdve megbízzunk benned, higgyünk neked, és mint a te néped, tisztelettel, hittel járuljunk a te színed elé, tisztelettel, engedelmességgel, és ahogy imádkozva lett, hogy a saját terveinket ajtón kívül hagyjuk, és itt gyűjtjüljünk össze a te színed előtt. Magunktól mentesen. Uram, mégis megköszönöm neked, hogy a te ígét hirdetése fölött csalhatatlanul őrködtél. Megtévesztetetlenül. Halleluja a te dicsőséges és csodálatos nevednek. Nincs mit visszavonnunk, nincs mit kijavítanunk abból, amit a te ígédből hirdettünk. És ezért köszönetet mondok neked, és most kérünk téged, ahogyan megajándékoztál bennünket a te ígéddel, úgy ajándékozz meg most minket engedelmességgel, hittel és a te szent szellemed vezetésével, hogy beszélhessünk a megvert sziklához, hogy felviradjon a kimondott íge ideje. Halleluja, mindenható Istenem! Te láttad, megtépázod szívemet, és adtál egy kis vigaszt számomra, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki rosszul gépelt vagy rosszul fogalmazott. Uram, köszönöm neked, és imádlak téged. Áld meg szeretett Rusz testvéremet, áld meg Schmidt testvér, szenteld meg újra ezt a helyet, szenteld meg őket, Uram, újra, és legyél felettünk a tűzoszlopoddal, állíts bennünket isteni befolyás alá, a te szent neved tiszteletére. És köszönjük neked, hogy megtetted ezt. Amen.